Ez a történet ugye része, úgymond a Gedeon történetének, amit elétek hozok már hónapok óta, amikor rám kerül a sor. Igaz volt, hogy szünet is volt össze, de ha úgy belegondolunk, hogy mégis érdekes ez a történet, mert ez egy szabadulás történet. Ez egy szabadulásnak a története. Egy örömteli történet. Amikor a rabságból Izrael népe kiszabadult, amikor az elnyomás alól, a nyomorúságok közül megszabadítja Isten az ő népét. Olyan volt ez a Midian, hogy elpusztított mindent. Mindent, ami volt. Nem volt kegyelem a számára. Nem adott kegyelmet Izrael népének, hogy maradjon nektek is valami. Kegyetlenül elpusztított mindent. És ha ellenállt valaki Izrael népéből, azt megölte. Nem csak elrabolta a javaikat, hanem ha kellett, megölte, megnyomorította őket. Ilyen az ellenség. Ilyen a mi ellenségünk, a sátán. Kegyetlen, nincs irgalom, nincs menekülés. Aki a fogságába esik, aki a rabságába esik a sátánnak, az gyötrésnek van kitéve. És nincs menekülés sehol máshol, csak Jézus Krisztus által. Csak Isten segítségével lehet a rabságból kiszabadulni. Ahogy Izrael népének Isten segítsége kellett, hogy kiszabaduljon Midian fogságából, a kegyetlen, leuraló fogságából, ugyanúgy az embernek is a szabadulás útja egyedül Isten Jézus Krisztus segítségével van. És amikor az ember valami megkísérti, valami megpróbálja csábítani, valami megpróbálja megragadni a figyelmét és elvonni Istentől. Mindig kívánatos dolgok jönnek az ember szeme elé. Mindig olyan dolgok, amik vonzanak, amik foglalkoztatnak, amik lehet, hogy jónak is tűnnek, és nem veszük észre, amikor Istentől eltávolodunk, amikor bizonyos bűnöket megengedünk a életünkbe, és hogy belekerüljenek a mi szívünkbe, és elkezdünk foglalkozni olyan dolgokkal, amik Isten előtt akár utálatosak, akkor nem veszük észre, hogy belépünk egy olyan cellába, aminek van egy ajtaja, és van egy rabtartó, aki szeretne bezárni minket rabságba. És sokáig az ember észre se veszi, hogy csapdába került, csak amikor szeretne közeledni az Istenhez, nem tud. Nem tud, mert benne van egy csapdába. Kezdetben jó volt, kezdetben lehet, hogy kívánatos volt, de aztán, amikor az ember szeretne szabadulni, szeretne Istenhez közel kerülni, akkor nem tud, mert rab, és nem tud kiszabadulni. És hiába könyörög, hiába akar szabadulni, kegyetlen rabtartó a sátán. Kegyetlen rabtartó a világnak a fejedelme. És millió csápjával, millió kívánságával próbálja az embert megkötni, megfogni. Már fiatalon, ha lehet gyerekként, berántani akár az alkoholizmusba, berántani különböző dolgoknak az imádásába, vagy rajongásába, és próbálja az ember lelkét leuralni. És azt a szabadságot, amit Isten tud adni, azt pedig, ha lehet, semmivé próbálja feltüntetni az olyan emberek elől, akik az ő neki a szolgálja. Kegyetlen rabtartó a sátán. De Isten ki tud szabadítani az ő karmából, Jézus Krisztus által. Ezt azért is akartam elmondani, mert azért lényegesek ezek a történetek, a szabadulás történetek, mert valahol minden erre mutat, hogy Isten a hatalmas szabadítónk, és a megoldása a mi életünknek az Istennél van. Térjünk most erre a történetre rá, ami megint csak egy részlete ugye a Gedeon történetének. Ez akkor játszódik ez a történet, amikor Gedeonnak a fő győzelme már megvolt. Ugye jött a hatalmas midianita sereg, 135 ezer, így ki lehet számolni, 135 ezer karforgató férfi jött Izrael földjére, hogy megint leuralja, hogy megint kiteljesedjen az ő romboló, tomboló hatalma, hogy megint meglegyen szégyenítve Istennek a népe, mivel más Isten után ment, ezért Isten megengedte, hogy így eluralkodjon felette ez a nép. És ott állt Gedeon, akit Isten kijelölt, hogy ő legyen a szabadító. És 300 emberrel, hittel, Isten ígéretébe belekapaszkodva ellenállt ennek a 135 ezer embernek, ennek a harcosnak. És győzött. Tudjuk, hogy volt egy nagy győzelem, nem is harcolt Gedeon, hanem csak körbeállták ezt az ellenséges tábort, és csodálatos szabadítást adott az Úr, mert egymás ellen fordultak az ellenség, megijedt, és elkezdett menekülni a Jordán felé, hogy visszameneküljön Midian földjére. És ezután ugye múlt igehirdetés alkalmával beszéltünk arról, hogy menekülés közben Gedeon mondta, hogy az efraimiták jöjjenek és zárják le a Jordánnak a vizeit, hogy ne tudjanak elmenekülni a midianiták. És jött még a környező törzsek, Manassé és más törzsek is segítették ezt a üldözést, hogy elpusztítsák Midian. Na hát, ez sikerült. Ugye volt egy kis vita Efraimmal, de maradt egy rész a midianita seregből, aminek sikerült átjutnia a Jordánon. És nem csak ez a rész jutott át, ez a 15 ezer fő, amit itt ír a Biblia, hanem a vezéreik is. Igaz, hogy két vezért legyőztek, de a királyukat nem tudták elfogni, hanem két királyuk, aki az egész támadásnak úgymond a vezetője volt, aki az irányító volt, aki a feje volt a midianitáknak, ez a két király is elmenekült. És felvetődik az a kérdés, én is ott olvastam, hogy Gedeon jól tette, hogy elkezdte üldözni ezt a sereget. És ha jól tette, nem kellett volna esetleg Isten megkérdezni, hogy Istenem, üldözzem ezt a sereget tovább, vagy ne üldözzem. És olvastam olyan kommentárt is, ami azt mondja, hogy hát igazából Gedeonban a bosszú dolgozott, és azért már annyit embert kiirtott már a Midian, hogy most azért is akarta tovább üldözni, hogy a bosszú szomját kitöltse rajtuk. Én nem hiszem, hogy ez így van. Én nem hiszem, hogy ez motiválta a Gedeon. Én úgy hiszem, hogy Isten adott neki egy küldetést. Isten rábízta Izrael népének a szabadítását. És a szabadítás az teljes kell, hogy legyen. Nem lehet egy részleges szabadítás. Az nem igazi szabadítás. Hogyha még ott van Midianból egy hadsereg, és ott van a két király, aki majd akár bosszú szomja jöhet visszafele, és megtámadhat újra, addig nincs igazi szabadulás. Nem történik meg a szabadulás addig, míg az ellenségnek az ereje ott van, készen arra, hogy újra leuraljon és letámadjon. Itt még ez a midianita sereg, ez még nem a saját területén volt, hanem ez Gádnak, átmentek a Jordánon, és ott Gádnak a területén megpihentek ott. Azt hitték, már biztonságban vannak, hiszen átkeltek a Jordánon, úgyse jön utánuk senki, mert nehéz átkelni a Jordánon, meg hát egész éjjel volt ez a menekülés, harc, biztonságban érezte magát, de Gedeon folytatta ezt a harcot azért, mert Isten egyértelmű utasítása volt, és ígérete volt, hogy legyőzi Midian. És olyan érdekesek ezek az ígéretek, mert egyértelműek és világosak. A hetedik rész, hetedik versében ezt mondja. E 300 férfiú által szabadítalak meg titeket. Szabadításról volt szó. Megszabadítás és 300 férfiú által. Nem pedig egy győzelemről, nem pedig arról, hogy kiűzöd midianitákat a ti területetekről, mert még ugye az se történt meg, hanem teljes szabadulásról volt szó. Egyik helyen így fogalmaz az Úr, hogy én leszek veled, és megvered Midian, mint egy embert. Mint egy embert megvered Midian. Ez azt jelenti, hogy teljesen megvered. Teljesen megvered. És ahogy pedig legelőször elhívta az Úr, azt mondja, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izrael Midian kezéből. A szabadulás akkor teljes, ha teljesen le van győzve az ellenfél, és a teljesen tiszta lesz Izrael földje a Midiántól, és az ellenség fejedelme is le van fegyverezve, és le van győzve. És én úgy hiszem, hogy ezzel a tudattal, ezzel az isteni felszólítással ment Gedeon, és akarta legyőzni teljesen Midiánt, és akarta a királyait is végleg elpusztítani, hogy többet ne támadhassa meg Izraelt, hogy teljes legyen a szabadulás, hogy teljes legyen az a munka, amit Isten rábízott. És itt a 28. versben, amit felolvastam a végén, be is teljesedett ez, hiszen így aláztattak meg Midianiták Izrael fiai előtt, és nem emelték fel ezután már fejüket. Tehát valóban ezt kellett tenni, hogy ezt az utolsó sereget Gedeonnak elpusztítani, és a két királyt is elfogni. Mert ezután már nem tudott a Midianon megerősödni, hogy újra hatalmába vegye Izraelt. Hát ez nem egy egyszerű idézőjelben menet volt, ez a második része a küzdelemnek. Ugye volt egy első része a Jordánon innen, ahol a 10 törzs volt, és ott volt egy nagy küzdelem, és utána még folytatnia kellett ugye a harcot a Jordánon utánál kell, és olyan érdekes ezzel a 300 emberrel. Amíg ezt a 120 ezer embert üldözte a több különböző törzs, meg Gedeon is ugye a Jordán felé, mentek a többi zsidó, hogy üzzék, hogy fosztogassanak, hogy szerezzenek zsákmányt maguknak. De amikor már át kellett kelni a Jordánon, és még tovább kellett menni, már nem maradt Gedeon mellett csak az a 300 ember. Érdekes, hogy miért nem mentek a többiek is vele. Hol volt akkor Manassé, meg a többi, akik ott üldözték azt a Midian sereget. Ők megelégedtek azzal, hogy ott kifosszák azokat, hogy a Jordánon keresztül akit lehet, kiűztek az ő területükről, de Gedeon 300 emberrel tovább ment. És ami őt hátráltatta, a fáradtság. Ír a Biblia arról, hogy el voltak fáradtak. És a fáradtság az egy olyan dolog, amivel számolnunk kell nekünk is, a mindennapi életünkben. Amikor fáradtabbak vagyunk, mi is a lelki küzdelmeinkben is ez megjelenik. Nehezebben viseljük el, amikor szurkapiszka ér minket, amikor valami olyan kellemetlen dolog történik, ami hátráltat bennünket. Ha a terveinket keresztül húzza valami, az megviseli az embert, főképp ha fáradt. És olyanokat is megtesz olyankor az ember, hogy elengedi magát, nem figyel oda. És pedig, amikor fáradtak vagyunk, akkor is ébereknek kell lennünk. Nem szabad lazítani a hívő életben, hogyha elfáradtam, akkor sem. És Gedeon a fáradtsága ellenére tovább megy. És érdekes, ahogy tovább megy, a Biblia ezt a két várost, aki segítségért fordul Gedeon, leírja ezt a kis rövid történetet. És gondolkozottam is rajta, hogy vajon miért van benne ez a Bibliában? Most mi a jelentősége, hogy most két kis várostól segítséget kér Gedeon, de azért van ez benne az igében, mert ez egy intés, ez egy figyelmeztetés, ez egy emlékeztetés számunkra, hogy mi történik az olyan városokkal, mint amilyen volt ez a kettő. Mindjárt részletezem, hogy mit gondolok ez alatt. Ez a két város, ezek nem idegenek voltak. Ezek zsidó emberek voltak. Izrael része volt, Gád törzsének két városa volt. A nevük is olyan, aminek jelentősége volt. Az egyiknek ugye az volt, az egyik városnak az volt a neve, hogy Sukkót, ez lombsátorok ünnepének is ugyanez a zsidó neve, mint ennek a városnak. És onnan kapta a nevét, hogy Jákob itt táborozott egyszer, és az állatoknak ilyen lombsátor árnyékolót készített, és megmaradt ez a neve. Ez az egyik városnak a neve. A másiknek a városnak a neve Pénuél. Ez is köthető Izrael történetihez, mert Jákob itt küzdött az angyallal, amikor átkelt a családjával a Jordánon. Tehát mind a kettő törzsőkeres, olyan település, ahol zsidók laktak, ahol nem idegenek voltak. És épp ezért furcsa, hogy reagálnak Gedeonnak a segítségkérésére. Tehát szinte érthetetlen az, hogy oda megy Gedeon a harctól elfáradtan, az olyan ember ment oda, aki őértük is küzdött. Izrael népéért, a szabadulásukért küzdött, és oda megy segítségért ehhez a városhoz, mind a kettő ugyanúgy járt el, és úgy tekintenek rá, hogy hát nézd, legyőzted már az ellenséget? Nem győzted le. Hát akkor kívül tágasabb. Akkor nem segítünk neked. Majd, hogyha legyőzted, akkor gyere hozzánk, és akkor segítünk. Akkor támogatom téged. Miért viselkedtek így? Pedig Gedeon egy szabadító volt, egy Istennel járó volt, aki most egy hatalmas győzelmet hozott végre, hajtott végre. Miért viselkedtek így Gedeonnal? És érdekes így belegondolni ezekbe a két város lakóinak a helyzetébe. Ez a két város tanúja volt annak éveken keresztül, hogy Midian minden évben jött, elvonult mellettük, átjárt a Jordánon, mint a sáskák fölették, ami ott termett, minden termést, jószágot is elvittek, és aztán visszajött a Jordánon, elvonult. Ez évről évre megismétlődött. Ott volt ez a két város. Érdekes, hogy nem pusztította el Midian ezeket a városokat. Ezek a városokban nem olvasunk, hogy nagy éhség lett volna, vagy hogy ők elbújtostak volna barlangokba, vagy bárhova. Ők úgymond békén voltak hagyva. Csak mindig keresztül vonult rajtuk Midian. És ebben az évben, ebben az utolsó évben, amikor Midian összegyűlt, szokatlanul nagy sereget látott ez a két város, ahogy elvonul megint. Féltek. Biztos, hogy féltek, amikor látták, hogy 135 ezres nomád, meg Midian sereg elvonul előttük, de egyben meg is nyugodtak, mert őket nem bántották, átment a sereg a Jordánon, jaj, akkor ugyanaz lesz, mint minden évben, minket békén hagynak, és teljesen hidegen hagyta ezeket a városokat, hogy a testvéreiket megpusztítják. A testvéreiket pedig kirabolják, kifosszák. Nem vettek részt semmilyen szinten a midianitákkal kapcsolatos ellenállásban. Semmit nem vállaltak. Szinte hidegen hagyta őket. Hozzászoktak. Jön az, Midian leuralja, elmegy a Jordánon túl, visszajön, megpakolta, minket békén hagy, elvonul. És ezért volt ez a közömbösség bennük, mert évről évre átélték azt, hogy jön az ellenség, győz, elmegy, minket békén hagy. És nyilván félelem is volt bennük. Félelem, közömbösség volt bennük, és én azt látom bennük, hogy nem voltak részvétel a többi néphez, a többi törzshöz, az Izrael többi részéhez. És amikor ebbe az évben egy különleges dolog történt, mert amikor átment, elvonult előttük a Midian, 135 ezer ember, visszafelé csak 15 ezer jött. Már nem olyan nagy sereg. Hát mi történhetett? Gondolhattak magukba. És milyen érdekes volt azután, amikor azt látták, hogy megy sietve a Midian sereg, és mögöttük nem egy hatalmas izraeli sereg lohol, hanem 300 ember jön Gedeonnal. És még nevethettek is rajta, hogy hát itt ez a 15 ezres sereg, aki bármikor el tud minket pusztítani, és egy ilyen kicsinke kis csoport jön utána. Hát mit akar ez a Gedeon? Mi ez a 300 fő a 15 ezerhez képest? Még mindig óriási volt a különbség a két sereg között. 300 fő egy 15 ezres sereg után megy és üldözik. 15 ezres már nem is gondolt bele, hogy ő utána jön valaki. De a 300 fő ment, mert küldetésük volt, hogy pusztítsa őket. És ez a nép, aki ott, ez a város népe, aki ott volt, nem hitte el, hogy Gedeon képes arra, hogy legyőzze ezt a 15 ezer főt. Nem hitt neki. Nem hitt Gedeonnak, nem hitt a Gedeon istenének, hogy ő képes megszabadítani Gedeon, képes újabb győzelmet adni neki, nem hitték el ezt. És ezért is mondták Gedeonnak, na, majd ha legyőzted, akkor gyere. Addig ne légy ilyen nagyra tarti, ilyen nagyképű, majd akkor. Pedig Gedeonnak nagy szüksége lett volna segítségre. szüksége lett volna arra, hogy támogassák. És itt most először adódott egy olyan lehetőség a várok számára, hogy végre egy kis részvétet mutasson. Végre egy kicsit én is beleszállhatok ebbe a küzdelembe. És ha más nem, kenyérrel segítek azoknak, akik mennek előre, akik törik az utat, és támogatom őket. De ehelyett, hogy Gedeon egy támogatást kaptak volna, gúnyt kaptak, meg nem értettséget, hitetlenséget kaptak. Nagyon nehéz így tovább menni. Amikor oda fordul valaki egy testvérhez, hogy gyere segíts, imádkozz érte, imádkozz vele, mert valakiért küzdenünk kell, hogy megszabaduljon, és akkor ne haragudj, nem érek rá. Ne haragudj, nem tudok most ezzel foglalkozni. És különben is én úgy gondolom, hogy ez nem is így kéne, hogy történjen. Milyen rosszul esik egy ilyen dolog, hogyha valaki egy ilyen imaharcban van. Milyen rosszul esik, hogyha meg nem értettséggel találkozunk, akár a testvéreink részéről, amikor nekünk van egy hitünk, amikor van egy látásunk, ami Isten adott, amiben erősen állunk, amiben megyünk előre, és nem értenek meg, és sőt, még inkább hitetlenek. Mi milyenek vagyunk? Ha most magunkra nézzük, mi olyanok vagyunk, mint akik itt a Pénuelnél egy torony is volt, olyanok vagyunk, mint akik egy toronyba behúzódunk, biztosítva a saját életünk védelmét, a családunk, a környezetünk védelméről gondoskodunk, behúzódunk egy ilyen toronyba, és biztonságban helyezzük magunkat, biztonságban helyezzük a családunkat, hiszen nekünk gondolunk el a családunkra, ez az elsődleges, vagy pedig olyanok vagyunk, akik kimerészkedünk ebből a toronyból, és beállunk akár a harcosok közé. Akik mennek szabadulásért harcolni, akik mennek Isten országáért küzdeni, akik hittel felvállalják azokat a küldetéseket, azokat, amiket Isten mond az ő számára. Kimegyünk a mi tornyunkból, vagy pedig szemléljük csak az eseményeket. Az események szemlélőinek valódi hite soha se lesz. Soha se lesz olyan hite annak, aki látja a hívőket, és nem vesz részt a küzdelmükbe, csak szemléli őket. Csak nézi az eseményeket. Sohasem érti meg, hogy mi történik valójában, és milyen harcokat vívnak a hívők. De sosem lesz része abban az örömben is, amit egy-egy győzelem jelent egy hívőnek. Milyen áldásokat szerez egy-egy győzelemmel a hívő, és milyen jó megnyugodni egy-egy harc után az Istenben. Szemlélődő, megfosztott ember, aki külön áll, és még hibáztatja is a többieket, hogy miért nem foglalkoztok velem. De hát foglalkoznál, de hát megyünk hozzá, gyere közénk, vegyél részt a küzdelmenkbe. Légy részese az Istenért való szolgálatunknak, a harcainkban. De nem vesz részt benne. És ezért egyedül marad. Egyedül marad az ilyen város. És a később nagyon szomorú sorsa is lesz ennek a két városnak. Az egyikből a férfiakat ugye megöli Gedeon, a másikból pedig megszégyenülnek a vezetői. Tehát nem egy jó sorsa lesz egyik városnak se. Érdekes, hogy például a mai napig nem tudják például Pénuelnek, hogy pontosan hol volt a helye, annyira nem maradt fent az a város, ahonnan a férfiakat kiirtották. Nem maradt fent tartósan az a város. Milyen a mi életünk? Harcosok vagyunk, tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, előttünk van Istennek az igéje, amire újra és újra ráállunk, és akarunk hívből élni, vagy pedig berendezkedünk itt ebben a mi világban, igyekszünk minél komfortosabbá tenni ezt a világot, minél jobb életkörülmények között éljünk, minél inkább biztosítsuk a gyermekeink jövőjét. Ezek nem rossz dolgok, de ha ez az én elsődleges hivatásom, és valójában ez motivál, ez az, ami mozgat engem, akkor hibás életet élek. Akkor hiába való dolgokba fektetem az én életemet. És a hívőkre ez a legnagyobb veszély, hogy hiába valóan töltik el az életük idejét. Nem pedig Isten szolgálatában. Isten szolgálatában lehet gyermeket nevelni, Isten szolgálatában lehet jól dolgozni, lehet akár takarékoskodni, pénzt gyűjteni a jövőre, de lehet úgy élni, hogy nekem az első a világi dolgok. Nem pedig az Úr szolgálata az első. Részesei vagyunk Gedeon csapatának, ennek a 300 kitartó embernek. akik győzelemre viszik Isten országának az ügyét, vagy pedig kiáltunk a sorból egy kicsit. Egy kicsit nézelődünk, egy kicsit élvezzük az életet. Hol vagyunk most? Hol vagyunk most? Mire törekszünk? Hát, legyen igaz ránk az, hogy odaszálljuk magunkat az Úrnak, és megtapasztaljuk azt, milyen győzni az Istennel. Milyen győztesként élni az Úrral. Mert akkor tudok győztesként belépni a mennyben is, ha győzni tudok a Földön is. Nyilván vannak kudarcaim, vannak, amiben nehéz a győzelem, és soká jön meg sokszor, de a harcot nem adom fel. Nem hagyom abba, ha elfáradok is, hanem harcolok, küzdök, mert a győzelem biztosított a számomra. Jézus Krisztus végig harcolta a csatát, végig ment ezen az úton, és teljes győzelmet aratott a sátán felett. Sátán minden terve meghiúsult. Győzött a Golgotán. És azért győzött, hogy mi is győzünk. Mi is csatlakozhatunk Jézushoz. Most nem Gedeonhoz kell csatlakoznunk, hanem Jézushoz. És az ő csatáit kell vívnunk itt a Földön. És akkor lesz kiegyensúlyozott életünk, és akkor lesz teljes az életünk, ha Jézussal járjuk a mi útunkat. Hát ezt kívánom mindenkinek, aki itt van, hogy győzünk, és ne csak szemléljük a dolgokat, hanem vegyünk részt az Úrért való küzdelemben. Amen.